Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a mi hűséges megváltónktól. Amen. Szeretett testvéreim, örömmel és Isten iránti hálával hirdetem, hogy keresztelésre készülünk, Moldi nevű kislányt fogunk ma megkeresztelni. Előtte fennállva énekeljük a 329. dicséretünk második versét, nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, kedves szülők, keresztülők, kedves Molly, kedves család. Magam és a gyülekezet nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hallgassátok meg, miként kérte a mi Úrunk Jézus Krisztus tanítványait a keresztelés szolgálatára. Máté evangélium a 28. részének 18-19. És 20. verseiben olvasunk erről a következőképpen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit néktek előtökbe adtam, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnánk, tegyetek a gyülekezettel együtt vallást, kedves szülők és keresztszülők, a ti hitetekről, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, a keresztelés előtt még két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdem először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek, vagy neveltetitek, hogy az Atyafiú Szentlélek Istenbe vetett hitéről a konfirmációban önmaga önként tegyen vallást. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Isten adjon testi és lelki erőt ígéretetek teljesítéséhez. És pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről tőled jön, Urunk. És mindközött a legnagyobb az életnek az ajándéka. De az élet, azt tudjuk, el is folyhat, hiába valóságba fordulhat, kiüresedhet, összetörhet. Te vagy, aki meg tudod tölteni tartalommal, te vagy, aki a mi gondviselőnk vagy, megszentelünk, nevelsz és vezérelsz bennünket. Így kérjük a te áldásodat erre a kisgyermekre. Így kérjük, Urunk, hogy adj szüleinek testi és lelki erőt fogadalmuk teljesítésére. Engedd, hogy felelősen, hittel és nagy szeretettel tudják nevelni, hogy igazán igazi családban nőhessen föl. A benne levő tőled való készségeket, Urunk, te erősíts meg benne, hogy megtalálja szolgálatát, életének értelmét, és aztán boldogságát is kiteljesedj be. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket az Úr Jézus Krisztusért, aki által őt szövetségedbe fogadott. Amen. Akkor Morli, hajtsd le a fejedet kicsim, jó? Egy neve lesz csak, ugye? Jó. Molli, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelemnek Istene áldja meg ezt a kicsi lányt. Nevelje és vezérelje minden akadályon keresztül, cselekedje, hogy lehessen öröme szüleinek, majd hasznos tagja egyházi és polgári társadalmunknak, végtére pedig részese az örök életnek. Amen. Köszönöm szépen. Gratulálok, és jó Isten adjon sok erőt. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. A 266. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged. egészen az áldásvételig maradjunk ülve. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Olyan nagy ajándék, Urunk, hogy veled találkozhatunk. Még akkor is, ha sokszor bennünk a szívünkben valahogy nem kívánatos ez a találkozás, mert félünk a számonkérésről, től, hogy ránk pirítasz, hogy megint igazad van, megint mi mulasztottunk, tévedtünk, mégis jó hozzád jönni. Mert még vessződ és botod is vigasztal bennünket. Mert ha fenyítesz is, azt is szeretetből teszed. Mert van egy cél előtted, hogy Krisztus orcájára formálod ki a mi életünket, és ez a formálódás már itt, a mi földi életünkben elkezdődhetett. Köszönjük, hogy formálásodnak alkalma ez a mai istentisztelet is, itt és minden helyen, ahol ma te nevedbe gyűltek össze, és te rólad tesznek bizonyságot. Kérünk, hogy tedd áldottá, megszentelté, a mai alkalmat engedd, hogy rád tudjunk egészen figyelni, gondolatainkat, érzéseinket ne kössék le idegen dolgok, egészen rád hadd nézzünk. Így áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Egy ismert történetet választottam, testvéreim, mai szolgálatom alapigéjeként. A Királyok első könyve 21. részének első 16 versét. A Királyok első könyve 21. részének első 16 versében így szól hozzánk Istennek igéje. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak palotája mellett. Egyszer Ahab így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, s ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Áháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom néked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jézabel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt. Beszéltem a jezréeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jézabel ezt mondta neki. Hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Áháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levélben ezt írta, hirdessetek bőjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodnak ellene, átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogy Jézabel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levélben írta. Bőtöt hirdettek, és Nábótot a nép elé ültették. Odajött két hitványember, leült vele szembe, és ezek a hitványemberek így tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt. Átkozta Nábót, Istent és a királyt, ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Azután ezt az üzenetét küldték Jézabelnek. Agyonkövezték Nábótot. Amikor Jézabel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jézabel Áhábhoz. Kelj föl, vedd birtokodba a jezréleil Nábót szöllőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Áháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Áháb, lement a jezréeli Nábót szöllőjébe, és birtokba vette azt. Nagyon sötét, szomorú történet, amelynek egy részét ma felolvastam előttetek. Itt mindenki kárt szenvedett, leginkább az igazság. És azt is látjuk ebben a történetben, hogyan próbálja az ember kijátszani az igazságot. Vagy így is mondhatnám, hogyan próbálja megkerülni, kikerülni az Istent, hogy ne kelljen az igazsággal szembenézni, és aszerint cselekedni. Ezt látjuk Áháb, izraeli király életében, felesége Jézabel életében. Ezt látjuk a jezréeli vének, bírák és a hamis tanúk életében is. Egyetlen egy kivétel van, Nábót, az áldozat, aki vérehullásával is Isten igazságáról és az igazsághoz való rendíthetetlen ragaszkodásról tett bizonyságot. Még az élete se volt drága, de Isten igazságát, Isten törvényét nem volt hajlandó megkerülni, nem volt hajlandó eltekinteni attól. Élete árán is ragaszkodott hozzá. Mennyire fontos és mennyire fontos lesz ez az elkövetkezendő időben itt Magyarországon és egész Európában a keresztények életében, ezt úgy gondolom nem is kell hangsúlyozni. Ilyen kiálló emberekre lesz szükség, akik bizonyságát adják annak, hogy lehet Isten törvényét mellett megmaradni, ahhoz ragaszkodni, még az élet elvesztése árán is. Nézzük először Áhábot. Mi késztette őt arra, hogy kikerülje Isten törvényét, annak igazságát? Egy kemény törvényt kellett kikerülni, amit ő is ismert. Mózes 4. könyvének 36. részében olvasunk erről a törvényről, hogy Isten féltékenyen őrködött azon, hogy a törzseknek jutott vagyon és terület a későbbiekben se csökkenjen. Egyik a másik rovására ne gyarapodjon. Minden törzsnek maradjon meg az a vagyona, az a területe, az az értéke, amit Istentől kapott. Áháb nagyon jól tudta, hiszen ismerte Isten törvényét, bár istentelen ember volt, hogy a jezréeliek is akár törzséből származtak, így Nábót is, a király pedig nem. Nem tudjuk pontosan, de nem abból a törzsből való volt. Ezért a törvény szerint lehetetlen volt, hogy Nábót odaadja Áhábnak az Áháb nyári kertje mellett levő szöllős kertjét.
nem tette lehetővé Isten parancsolata. Ez egy kemény törvény volt. Nábót nem adta el a szőlőjét, de Áháb ebben nem nyugodott bele. Mi volt az az indulat, amely arra késztette őt, hogy harcoljon az Isten törvénye ellen? Hát a kívánság. Ahogy Jakab mondja, hogy megfogan a kívánság és bűnt szül. A bűn pedig kiteljesedik és halált nemz. Pontosan ez történik itt is. Minden a kívánsággal kezdődik. Igen, azt mondta Isten. De az én szívem meg annyira kívánja ezt a kis szöllős kertet. Bele betegszek, bele is betegedett, látjuk. Ha nem lehet az enyém. Ezért ment szembe Áháb király Istennek a törvényével. Ő egy olyan ember volt, aki nem tudott megelégedni. Aki nem tudott hálát adni. Nem tudott megelégedve megállni és megköszönni, Uram, köszönöm, amit adtál. Hát mindene megvolt. Családja, vagyona, hatalma, minden, ami a kényelmét szolgálta, akaratát teljesítették az emberek. És ő ahelyett, hogy megállt volna és mindezt megköszönte volna Istennek, és ezáltal Isten egy megelégedettséget adott volna a szívébe, a tekintetét a szőlőskertre irányította. Olyan ember volt, aki mindig égett valamiért, és soha nem tudott megelégedni. Most éppen a szőlőskert kellett neki, mert úgy érezte, hogy belebetegszik, ha nem lesz az övé. Vannak ilyen emberek, akik soha nem tudnak hálát adni, mindig elégedetlenek, mindig több kell, mindig van valami, amit minden áron meg akarnak szerezni. Akiben nincs megelégedettség, úgy, ahogy az Isten igéje mondja, a jó dolog, a megelégedettség az Isten félelmével. Mondd, nincs a te életedben is ilyen szöllőskert? Ami mindig elégedetlenné tesz, hogy nem tudsz örülni annak és azoknak, akik veled vannak, és amit kaptál. Fölzaklatódik a lelked, és csak azt látod, hogy azt mindenáron megszerezni, mert különben boldogtalan leszek, és aztán utána jön valami más. Mindig elmarad a hála, a békesség, a megelégedettség. Ennek pontosan az ellentéte a krisztusi lelkületű ember. Mert a Krisztus lelkében azt mondja, hogy az énekben, hogy benned mindent megtaláltam, Uram. Mindent megkaptam. És bár annyi minden hiányzik, de olyan végtelenül megelégedett vagyok, mert enyém az Úr ígérete, mert velem van Isten, mert Jézus Krisztusban megbocsátattak a bűneim, és örökségem van, kincset, életet, hitves gyermeket, ahogy az ének mondja, mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a menny örökké, egy elvehetetlen kincsem van, amihez képes már minden, ilyen mulandó, jött-ment kincs, csak másodlagos. Örökre meg vagyok gazdagodva. Vagy a hiányt látom mindig, vagy a szöllős kertet, amit Áháb király, vagy pedig Krisztust. És ha Krisztust, akkor meg vagyok elégedve. Még nyomorúságaim ellenére is. Ez adott mindig a reformátoroknak is nagy erőt. Ez a biztos tudat, hogy Krisztusban el van rendezve az életük, és ezért tudták elviselni a legnagyobb nyomorúságokat is derűvel, hittel és erővel, És ugyan erre van nekünk is szükségünk. Ó, észrevettük-e már ezt a nagy ajándékot, vagy mindig az ügyeletes hiányjelt nézzük, hogy éppen most mi nincs meg. Szegény Áháb nyomorult ember volt. Nem is lelhetett békességre. Azt olvassuk, hogy hazament, nem evett, fal felé fordult és búsult. És ekkor jött gonosz felesége Jézabel. Mert ha ennyiben maradt volna a történet, akkor valahogy rendeződött volna minden. Előbb-utóbb Áháb belenyugodott volna, hogy Isten törvényét nem lehet áthágni, földolgozta volna talán egy kicsit nehezen magába azt, hogy akkor nem lehet övé a kívánság szerinti föld szöllőskert, és megmaradt volna Nábót élete is, és talán Isten ebben a nyomorúságban tudott volna beszélni vele, meg tudta volna őt győzni, hogy ne a mulandóhoz ragaszkodjon, hanem a múlhatatlanba kapaszkodjon, meg tudta volna őt vigasztalni, adhatott volna helyette annyi minden, sokkal jobbat. De akkor jött Jézabel, aki megvigasztalta, jó megvigasztalta a férjét. Talpra állította, de a halálra állította talpra. A saját halálára, Áháb halálára, Nábót halálára. Megerősítette, felvidámította, de a halálra, ahelyett, hogy megmaradt volna az Isten szerint való szomorúságban, mert akkor Isten tudott volna vele beszélgetni. De ő megvigasztalódott. És még gonoszabb lett, mint azelőtt volt. Hamis vigasztalást kapott. Milyen veszedelmes. Mert jött Jézabel, akinek nem volt nehéz szembe menni az Úr parancsával, hiszen ő nem szerette, gyűlölte az Isten. Ő a maga bálványait szerette és követte. És őt hallatlanul fölháborította az, hogy a király szomorkodik, mert valaki nemet mondott neki. Hát milyen dolog ez? Önérzetesen mondta, majd én elintézem. Nem marad az ilyen életbe. Majd én kezembe veszem a dolgokat. És Jézabel valóban ezt tette. És két dolgot, két nagyon ravasz dolgot tett meg. Az egyik az volt, hogy Nábótot halálra ítélte magába a szívébe. Utána a többi már csak kivitelezés kérdése volt. Csak technika kérdése volt. A szívbe dől el minden. A szívből származnak a gonosz gondolatok, paráznasság, házasságtörés, ahogy Jézus sorolja. Így van valóban. A másik pedig az, hogy mindezt képmutató módon úgy tette, hogy az igazság látszatának eleget tett. Mintha valóban igazságot szolgáltatott volna. És ez még jobban megrontotta Istennek a népét. Egy látszat igazságszolgáltatás, ami mögött gyilkos indulat és lavasság van. Ó, ugye ismerős, hány koncepciós per történt és történik ma is ezen a világon. Ami mögött a gyilkos indulat van, de külsőségében megvan adva a jogosságnak a látszata. Itt minden törvényes, itt minden a legjobb rendszerint történik, itt csupa demokrácia van, itt csupa felvilágosodás, és mögötte a gyilkos indulatok. És látjuk és érezzük, hogy mindez csak porhintés, mindez csak színjáték. Kész van már az ítélet, csak a ravasz kivitelezést kell még kitalálni és véghez vinni. Ó, ma is mennyire terhes a világ mindezektől. Miért volt ilyen, Jézabel? Elmarasztalhatnánk teljesen jogosan, hogy egy romlott nő volt. De azért mélyebbre kell nekünk ásni. Miért volt ő romlott? Mert ő romlott Istenekbe hitt. Amilyen az ember hite, olyan az élete. Valaki az egy örök Istenben hisz komolyan úgy, mint Nábót, akkor ő nem tett volna, nem tesz ilyet. De a bálványhittel nagyon jól megfér az alakoskodás, a színjáték, a gyilkos indulatnak mosolyjal való eltakarása. A bálványok sok mindent megengednek. A bálványok nagyon rugalmasak, hát ezért népszerűek ma is. Hát úgy azt gondoljuk, hogy olyan könnyen le lehet ezeket írni. Nem úgy van az. És ezek azt ígérik, hogy hát amit te elterveztél, amit neked jogod van véghez vinni, abban én majd segítek. Ne törődj te azzal, hogy most ez etikus vagy nem etikus. Neked jogod van hozzá. Te abban a pozícióban vagy. A bálványok egyetértően támogatják áldozataikat abba, hogy ti vagytok a magatok istene. Hát ezért volt ilyen romlott Jézabel. Mert nem az egy örök Istent imádta. Mert nem volt vele naponkénti találkozása, megrendült vagy éppen örömteli találkozása. Ezért volt ilyen. Nem mindegy, hogy milyen isteneket követünk. Hogy az egyedül igaz, élő Istent követjük, vagy bálványisteneket, magunk alkotta isteneket, akik kiszolgálják a magunk vágyait, akik jó, hosszú kötélre engednek bennünket, hogy szinte azt csinálhatunk, amit akarunk, persze, ha kell, akkor meg segítségül hívhatjuk őket. És ugyanezt látjuk a többi szereplőben is. Jézrael, Jezréel véneinek, nemeseinek a gyülekezetében, akik szolgalelkű, szervilis emberek voltak, akik kikerülték az igazságot, kikerülték lelkiismeretük vádolását azzal, hogy hát nem én találtam ezt ki, odafentről parancsolták, én mentve vagyok. Ismerős ez is. Csak erősítsen meg valaki ebbe, és akkor már nincsen baj. Nem én tettem, parancsra tettem. De ott lehetett gonosz tettükben, hogy fölvállalták ezt a gonoszságot, hogy elítélik hamis vádak alapján Nábótot. Ott lehetett motivációként az is, hogy arra gondoltak, hogy hát nem jó újat húzni ezzel a Jézabellel, mert ez oda csap, inkább tegyük meg. Vagy a haszonlesés. Hát most mi megtesszük neki ezt a szívességet, majd ő is akkor fogja támogatni a városunkat. Végül is kész kezet mos, az érdekünk ezt kívánja, akkor megtesszük. És ha tovább olvassuk az igét, azt látjuk, hogy Áhábnak a fiait Jéhúnak ugyanúgy kiszolgáltatták. Ugyanúgy, ahogy most Nábótot. Nekik mindegy. Ők megtesznek mindent, hogy magukat mentsék, és hogy valami hasznot kapjanak a szolgáltatásukért. És ott vannak a hamis tanúk is, akik úgy kerülik ki az igazságot, azt mondják, hogy ma is nagyon sokan, nekem mindig az az igazság, amely jobban fizet. Ha megkapom a béremet, akkor úgy forgatom az igazságot, ahogy akarom. Az igazság ereje attól függ, hogy mennyi pénzzel támogatják meg. Ma is vannak nagyon sokan, akik így gondolkoznak. És mit törődtek ők a többivel, az erkölccsel, hogy egy másik ember ártatlanul meghal, sőt a fiai is, mert később ezt is olvassuk, Jéhú elmondja, hogy Nábótnak a fiait is kivégezték. Egy ember volt, Nábót, aki ragaszkodott, és fiai, akik ragaszkodtak az igazsághoz. Mondhatta volna, ne szólj szám, nem fáj fejem, á, minek ez a kellemetlenség. Jó, engedünk a királynak. De nem, még az életét se féltette. Mondhatta volna ő is azt, hogy hát majd ebből busás hasznom is lehet, viszonzásképpen, mennyi mindent kapok majd én a királytól. Nábót nagyon jól tudta, hogy mindenbe van árazva. Már akkor is így volt. Áháb beáraszta az ő szőlőskertjét. Nem adod, persze nem adod, de én jobbat adok. És tudod, mennyit adok? Amennyit te nem is gondolsz? Én még azt is megadom. Persze, persze, nem törvényes ez így, de úgy se tudsz ellenállni. És a világ beáraz ma mindent, ma a fogyasztói társadalomban élünk, mindennek csak helyi értéke van, egy idő után elkopik, ki kell cserélni. A hit is, talán a házastárs is, ki tudja még mi. Mert ma ilyen társadalomban élünk, hogy mindent beáraznak. És szembesítenek vele, hogy ez lesz a következménye, ha te föladod, amihez ragaszkodsz. Tudod, mennyi előnyöd lesz? Ne legyenek kétségeink, ez az árazás ma is folytatódik. És ezzel nekünk szembe kell nézni. De valahogy úgy kellene nekünk is, mint az egyszerű juhász legény a népdalban, tele pénzzel ez a kövér erszény, megveszem a szegénységet tőled, ráadásul add a szeretődet. Ha ez a pénz volna csak foglaló, és ez aranyi meg a borra való, és a világot adnák ráadásnak, kedvesemet mégsem adnám másnak. Nábótban ez a csodálatos, mély ragaszkodás ragyog föl. És fiaiban is. Ők is talán elkerülhették volna a halált, ha apjuk ellen vallanak, de az atyai örökséget nem adták oda. Nem adták oda. És eszembe jut, hogy milyen sok gazemberség, véres dolog történt egy ideológiai nevébe, emberek itt Magyarországon, de másutt is, akik teljesen hatás alá kerültek valamiféle ideológiának, képesek voltak az anyjukat és az apjukat is feljelenteni, ha kell megölni. Ilyen az a világ. És azt kéri tőlünk az Úr, hogy legyünk hűségesek az atyai örökséghez. Hát mi a mi atyai örökségünk? Hát amit a mi atyánktól örököltünk. Ez a mi hitünk. Ez nem eladó. Ez fel nem váltható, föl nem hígítható. Ilyen örökségünk van, amit Isten adott a kezünkbe, amit nem szabad elheldálni. Ilyen a mi kultúránk, ilyen a mi nyelvünk is, amihez ragaszkodunk, mert az atyától kaptuk. És minden nép jó, ha ragaszkodik, mert ezek mind drága adományok. Ezeket nem egymás ellen kell versenyeztetni, meg leszólni, nem. Mindig megbecsülni mindent, amit kaptunk. Nagyon fontos. Nábótnak a hűsége legyen példa előttünk. Ebben a mindent beárazó világban mi ragaszkodjunk a mi hitünkhöz, ragaszkodjunk mind ahhoz, amit atyai örökségként, ami Urunktól kaptunk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Annyira az élet vesz körül ebben a szomorú történetben is bennünket. Köszönjük, hogy vannak ilyen történetek, azért, hogy mi ne illúziókban éljünk, lerántod a leplet, hogy lássuk meg a valóságot, hol élünk, milyen világban, minden értéket beárazó, minden értéket elpusztítani akaró és elvenni akaró világban élünk. Köszönjük, Urunk, hogy megláthattuk a nemtelen indulatokat, azt az ügyeskedést, hogy ki hogyan próbálja megkerülni a te megkerülhetetlen igazságodat, amit nem tudott megkerülni Áháb és Jézabel se, mert pontosan beteljesedett rajtuk a profécia, az ítélet. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor olyan elégedetlenek vagyunk. Áháb útját követjük, és nem a megváltásban örvendezünk, és mindennél gazdagabbnak érezzük magunkat, hanem mindig a hiány miatt kesergünk, és békételenkedünk. Olyan jó lenne, Urunk, ha te igéd és a te lelked át tudná állítani a mi szívünket, hogy mindig a legnagyobb ajándékot lássuk, és ezért örvendezzünk, és legnagyobb nyomorúságunkba sem veszítsük el a mi reménységünket és békességünket. Ezt kérjük tőled, Urunk. Szeretnénk hitelesen élni, ahogy Nábót a maga korában, az istenfélő élet hitelességét tudta fölmutatni. Adj nekünk meg nem alkuvó hitet. Adj nekünk iszonyodást a rossztól, ahogy Nábót is elmondta, hogy jaj néki, ha Isten ellen tesz, és ő attól rettegne legjobban, ha azt tenné. Add, Urunk, hogy az értékek a helyükre kerüljenek, és így tudjunk téged szolgálni ebben a világban. Kérünk, Urunk, a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki így tanít bennünket most is imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége meg, mely minden értelmet felülharad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetésemben ajánlom testvéreknek, a reformátusok lapjának eheti számát, valamint az íratterjesztés szolgálatát. Minyifi csoportunk egy áldott heti táborozás után ma érkezik haza. Köszönjük az értük mondott imádságot. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Végezetül, szeretett testvéreim, a 446. dicséretünk első és második, vagyis mindkét versét énekeljük. Uram, bocsássad el szolgádat békével, majd ezután nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.